Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárnak az első három versét énekeljük. A 42. Zsoltár első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünket folytatva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
45. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 6. részben, a 6. résznek az első 7 versében. Megnevezett helyen, apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részében az első vers így kezdődik. Azokban a napokban pedig mivel nőtt a tanítványok száma, zugolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Permanászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéjét, jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel előtted hajtunk fejet, hiszen kegyelmes Isten vagy, és nagy az irgalmad. A te kegyelmedből jöhetünk hozzád ezen a vasárnapon is, hiszen te tartottad meg az életünket, és a te irgalmad az, hogy a tiéd lehetünk. Megváltottál bennünket, mert kiválasztottál magadnak, hogy hozzád tartozzunk, és a népednek, az új szövetség népének a tagjaivá lehessünk mindannyian. Urunk, dicsérünk téged, hiszen méltó vagy a dicséretre, tiéd a dicsőség, te vagy a mindenható örök Isten, aki ezt az egész világot alkottad, és aki megajándékoztál bennünket az élettel, és mindazzal, amink van, mindent tőled kaptunk. És köszönjük, Urunk, hogy minden helyzetünkben jöhetünk hozzád, hiszen ismerjük a te nevedet, tudjuk, hogy ki vagy, tudjuk, mit cselekedtél, és ismerjük a te igédet, a te kijelentésedet, amellyel vezetsz bennünket ebben a világban. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te kegyelmed által felismerhetjük a kijelentésnek az igazságát, és megérthetjük mindazt, amit elterveztél, és amit velünk közöltél. Urunk, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, és gyermekeidként hívhatunk most is. Kérünk téged, taníts a te igédből, segíts, hogy a hitünkben megerősödjünk, adj nekünk nagyobb bizalmat a te vezetésed iránt, és légy segítségül, hogy a magunk helyzetében bölcsességre jussunk, tudjuk, mit hogyan kell tenni, nem csak az igei kérdésekben, hanem a hétköznapokban is. Kérünk, áldj meg a te igédnek az áldásaival mindannyiunkat, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával. Az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részében. A 6. rész 2., 3. és 4. verseit olvasom újra. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Valamilyen módon a bibliai korszak egyfajta példa számunkra. Különösen is igaz ez az új szövetség korára, ahol figyeljük a gyülekezeteket, milyen életet éltek, milyen helyzetben voltak, hiszen ők azok, akik az első időkben megvallották a hitüket, ők azok, akik a cselekedeteikkel és a botlásaikkal is egyfajta példák előttünk. Különösen is ebben a példában kiemelkedik a jeruzsálemi gyülekezet, az ős gyülekezet, így is mondhatnánk, amit az apostolok vezettek, és amely az első pünköstkor jött létre. Rögtön mondom is, hogy ne keressük már ezt a gyülekezetet, jó lenne látni, hogy mi lett belőle, de valójában ez a gyülekezet Krisztus után 70-ig létezett ilyen formában, amikor egy zsidó lázadás miatt, amit a rómaiak ellen vívtak, végül vesztett a lázadás, elfoglalták a római csapatok Jeruzsálemet, lerombolták a várost, a templomot, itt ér véget a jeruzsálemi templomnak a története, amikor már nem is újítják fel, sőt egész Izraelnek a történetében egy nagy szakadás van, ugye 1948-ban jön majd létre, sok-sok évvel később Izrael állam, ami azért nem ugyanaz, mint ami előtte volt, nem ugyanaz a vallási szempontból nem ugyanazok a dolgok vannak, hanem egy polgári állam jön létre. De maradjunk a jeruzsálemi gyülekezetnél, annyira példa számunkra, hogy akkor, amikor a jeruzsálemi gyülekezet létrejött, ott látjuk azt, hogy hogy kell működnie egy gyülekezetnek, ott látjuk azt, hogy hogyan, mi az, ami egy gyülekezetnek a példája, az első gyülekezet. Azt mondja az ige, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És ma is ezeket a dolgokat tartjuk az egyház legfontosabb feladatának, működésének, ismertető jegyeinek, az, hogy az apostoli tanításban részt vesznek, ugye ez az ige hirdetése, amely az apostoli tanítás, most is az apostoli tanítást hirdetjük, nem azért, mert az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk fel, vagy nem csak azért, hanem az egész Szentírás apostoli tanítás, hiszen úgy keletkezett, úgy jött létre Isten akaratának megfelelően, hogy amikor a tanítványokat Jézus elhívta, és azok végig kísérték, nem csak a 12, többen is, több részletben azt, amit Jézus tett, amit mondott, megismerték, és sokan voltak mások is szemtanúk, amikor Jézus meghalt, feltámadt, és áldozó csütörtökön a mennybe ment, akkor utána, a pünkösd utáni időszakban abból állt az apostoli tanítás, hogy amit az apostolok megértettek, amit a szemtanúk láttak, azt elmondták, továbbadták, magyarázták az Ószövetséget úgy, hogy Jézus Krisztusra vonatkoztatták. Jézusról tettek bizonyságot, mindazt, amit tőle tanultak, tőle láttak, tőle hallottak, azt megértve, hittel adták tovább. Először szóban, aztán utána pedig később, most kicsit leegyszerűsítem a történetet, mert több előadás témája lehetne, hogy hogyan, később ezt leírták. És ami le van írva, ez a Szentírás, ez van előttünk, ez az apostoli tanítás. Tehát akkor, amikor mi Isten igéjére figyelünk, akkor pont azt tesszük, amit abban az időben az első gyülekezetben tettek, részesedünk az apostoli tanításban, hiszen az apostoli tanítás az Jézus Krisztusról szól, arról, hogy ő tökéletes Isten, tökéletes ember, arról, hogy benne jelent meg az Isten szeretete, benne igaz az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, és ő az, aki megváltott bennünket, mindig róla szól az ige hirdetés, mindig Jézus Krisztus van a középpontban, annyira, hogy mi magunk az ővéi vagyunk, Krisztuséi, Krisztushoz tartozók. A közösségben, a közösség itt nem csak azt jelenti, hogy együtt vannak, nem csak azt jelenti, hogy egymásra figyelnek, azt is jelenti, hogy gondoskodnak azokról, akik rászorulnak erre. Sok, majd itt látni fogjuk ebben a mostani igében is, hogy sokan vannak olyanok, akiket támogatni kellett a gyülekezetből, mert olyan helyzetben voltak, nehézségek között voltak, itt anyagi nehézségekről van szó alapvetően, de a keresztény közösségnek mindenképpen olyannak kell lennie, ez része, ahol egymásra figyelnek, egymás szükségeit észreveszik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek segíteni is. Nem véletlen, hogy az európai kultúrában a kereszténység hatására ez a segítés, a másokról való gondoskodás, szegény gondozás, akár szegényházak, akár a betegekről való gondoskodás mind ott van, és újra megjelenik egyfajta szolidaritás, egy társadalmi szolidaritás. Én nem állítom, hogy ennek a fényes története lenne Európa története, hiszen az emberi bűn is jelen van minden időben, az embernek a bűne, de azért ezek a dolgok, én hiszem, hogy sokkal inkább megjelennek a kereszténység hatására az európai kultúrában, mint általában más helyzetekben, más kultúrákban a világon. Fontosabb lesz az ember, a másik ember, az arra való odafigyelés, egyáltalán az emberiességnek a kérdése, mint másutt. De a gyülekezetben ez a másokra való odafigyelést, törődést jelenti, hogy a gyengék nem maradnak magukra, ez a közösség, így is közösség. És hát úgy is közösség, hogy együtt vannak, és hogy együtt figyelnek Krisztusra természetesen. Tehát a közösség, a közösségnek a minden tekintetben való megélése része a keresztény hitnek, enélkül nem működik. És hát az apostoli tanításban sem tudtak volna részt venni egyébként külön-külön, hiszen az apostolok csak ott mondták el, ott voltak jelen, ott hangzott el az, ami könnyebbségünk, hogy leírt formában a Biblia is a kezünkben van, és még ki tudjuk egészíteni ezt a tanítást azzal, hogy magunk is olvassuk, és magunk is figyelünk az igére. A kenyér megtörésében, és itt nyilván erről itt majd lesz is szó, részben ez egy közös étkezést is jelentett, de a közös étkezés mellett nekünk rögtön eszünkbe jut az úrvacsora is, ahol megtörjük a kenyeret, ahol vesszük a poharat, az úrvacsora is eszünkbe jut, amely Krisztusra emlékeztet az ő áldozatára. És az imádkozásban, ami szintén fontos része, hogy dicsőítették imádságban az Istent, hogy segítségül hívták a nevét, és tudtak egymásért is imádkozni, és egymásra figyelve is imádkozni. Nem maguk voltak, hanem folyamatosan személyes kapcsolatban is voltak az Úrral, beszéltek hozzá, és várták azt, hogy válaszoljon. Így működött az első gyülekezet, ez volt az első gyülekezet jellemzője, és hiszem, hogy így kell működni ma is a mi gyülekezeteinknek, így kell élni, és így kell megélni, amit teszünk. Isten igéjére figyelni, komolyan venni, tisztán hirdetni a sákramentumokat, szabályosan kiszolgáltatni úgy, ahogy az valóságosan jelenti. Ez egy nagyon fontos kérdés szintén, hiszen az üdvösséget közvetítik nem dologias módon, hanem hitáltal, de mégis, illetve az is fontos, hogy imádkozzunk, és hogy a közösséget megéljük. Így indul el az első gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, az ős gyülekezet, azonban nem csak olyan problémák merülnek fel, megpróbálják őket elhallgattatni, nem csak azt látjuk, hogy van egyfajta együttélés a zsidósággal, és ebből van, mármint azokkal a zsidókkal, akik nem lettek keresztjének, és ebből vannak súrlódások, ugye itt akár az ékes kapunál történt gyógyításnak a következményei mutatják be, hanem úgy tűnik, hogy a gyülekezeten belül sem olyan minden, amely olyan magától értetődő lenne, és egy nagy békesség lenne a gyülekezeten belül, hanem itt most pont ebben az igében egy feszültséget találunk, egy feszültség alakul ki. Ugye itt nem biztos, hogy olyan kifejezéseket találunk, nem biztos, hogy ezek érthetők azonnal az olvasó számára. Először is ugye egy olyan kulturális problémával találkozunk, amely hát egy nagy birodalomnak a helyzetéből adódik. Mindannyian azt gondoljuk, vagy úgy tanultuk még valamikor, és talán mindenkiben ez maradt meg, hogy hát a római birodalomnak a nyelve az a latin nyelv volt. Ez csak részben igaz, hiszen ez a rómaiaknak a nyelve volt, a többi nép, akiket meghódítottak, vagy valamilyen módon hosszú történet részei lettek a római birodalomnak, azok beszélték tovább a saját nyelvüket, tehát őket nem tanították az iskolában latinra feltétlenül, mint minket az oroszra valamikor. Ugye a megszállók nem akarták a nyelvüket mindenkire rákényszeríteni. Nyilván, akik viszont a közigazgatásban dolgoztak, vagy magasabb pozícióra jutottak, ott szükség volt a latin nyelvnek az ismeretére. De ez se teljesen így van. Itt hallunk ilyenekről, hogy hellénisták, meg hallunk ilyenekről, hogy görög nyelvűek. Ugye igazából a római birodalom, mint ahogy később majd kiderül, és ezt lemintázza az egyház is a későbbiekben, két nagy területe volt, a nyugati, meg a keleti. A keletinek a nyelve bizony nem a latin, hanem a görög volt. Bizonyára mindenki hallott már Nagy Sándorról, de a történet még sokkal hosszabb. A görög volt a nyelve, és a görög nyelv volt az, ami meghatározó volt. Sőt, hát ugye még bonyolultabb, mert a zsidók meg nem is görögül beszéltek úgy alapvetően, hanem arámi nyelven abban az időben, tehát egy másik nyelvet, a hébernek egy akkori változatát beszélték. És ebből fakad az, hogy ebből látszik, hogy ugyanakkor egy nagy birodalom volt, ahol az emberek gazdasági okokból és egyéb okokból mentek ide-oda. Ez teljesen egyértelműen látszik a mai helyzetben, az Európai Uniónak a helyzetében. Itt is egy csomó ember elindul, és mondjuk elmegy külföldre dolgozni, munkát vállal, lehet, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, olyan magyar anyanyelvű emberek, akik máshol születnek, nem tudom, hogy mennyire fogunk asszimilálódni ebből, de a zsidók kevésbé asszimilálódtak, megtartották a közösségeiket, nem tudom, tudják-e a testvérek, hogy ez így indult azért mindig is, amikor kimentek Amerikába a 1900-as évek elején a magyarok, akkor ott gyülekezeteket hoztak létre, templomokat építettek. Az már egy másik történet, hogy ahogyan ott az egy nagyon dinamikus gazdaság, hogy mondjuk lehet, hogy volt egy bányavidék, ahol elkezdtek dolgozni sokan együtt, megszűnt a bánya, és aztán utána a nemzedékek már szétszóródtak, és nem mindig tartották meg, de így indult egy közösséget, vallási közösséget alkottak. Nyugat-Európában is van egy nyugat-európai magyar református lelki gondozói szolgálat, hát így lehetne nevezni, gyülekezetek, kicsit másképp működik, mint itt, mármint, hogy ott is az igét hirdetik, csak abban működik másképp, hogy nem biztos, hogy össze tudnak jönni minden vasárnap egy helyen, mert szétszórtságban, diaszpórában élnek, így volt a zsidóság is, azzal a különbséggel, hogy ott egy-egy városban megépítették a zsinagógájukat, és a közösséget tartották egymással. Pál apostolnak később majd ezek lesznek a bázisai, a kiinduló állomásai, ahol elkezdi hirdetni az igét. De még nem tartunk ott. Viszont megtörténik ott is, ami hála Istennek itt Magyarországon is megtörténik, előfordul, hogy valaki visszatér. Hogy eléri azt, amit akar, vagy éppen nem éri el azt, amit akar, de visszatér. Visszajön ide. Volt egy olyan korszak, amikor azok, akik mondjuk az 56 utáni időkben mentek el, és már nyugdíjasok lettek, tehát az egzisztenciális kérdéseket rendezték, visszajöttek Magyarországra, és itt telepedtek, és itt élték a nyugdíjas éveiket. Nem tudom, hogy ez a trend tart-e még, vagy előfordul-e, de volt egy ilyen időszak Magyarországon is a rendszerváltás után. Ez azért fontos, mert ilyen akkor is volt, ezek nem új dolgok. Voltak olyanok, akik a római birodalomnak elsősorban a keleti területein, de magában Rómában is éltek, de főleg itt most a keleti területekről van szó, onnan visszaköltöztek a fővárosba, Jeruzsálembe, hiszen a templom ott volt, ott tudták megélni a hitüket, és sokan idős korukban költöztek vissza. Mondhatnánk azt, hogy nyugdíjasok, de nem volt még nyugdíj, tehát idősebb korukban költöztek vissza, mert talán onnan ott születtek, talán az őseik, valahol belül azt érezték, hogy ott kell lenniük a templom környékén, a templom körül. Az első gyülekezetnek két csoportja volt, úgy tűnik, vagy volt két olyan csoportja, ami megkülönböztethető. Az egyiknek az alapvető anyanyelve a héber volt, a saját ott beszélt változata a hébernek. A másiknak viszont, hát ha az anyanyelve a héber volt közben, de azért lehet, hogy könnyebben beszéltek már görögül. Lehet, hogy jobban megértették magukat görögül, és ugye itt is görög nyelvűeknek nevezik őket. Ők is zsidók, csak ők a diaszpóra zsidók, akik ott görögül beszéltek, egymás között görögül érintkeztek azok az emberek, akik ezekben a keleti városokban laktak. Ugye mondtam azt, hogy a egyház is megörökli majd ezt, hiszen a kelet-római birodalom területén lesznek az ortodoxok, akik görögül beszélnek, és a mai ortodox keresztjének is az ő, hát ha nem is vér szerinti, de hát a tanításbeli utódaik, hiszen a mai ortodox keresztjének nagy részt nem csak a görögök, vagy a görögül beszélők, hanem a szlávok közül kerülnek ki, de ez már egy későbbi történet. És ebben a helyzetben ott ezek a görög nyelvűek nem csak a nyelvben, hanem a kultúrában is egy kicsit mások voltak. Hiszen a görög nyelvűek szélesebb látókörrel rendelkeztek. Kicsit magasabbról, nagyobb horizonton tudták szemlélni azt, amit a világot vagy a gondolkodást, és közülük is lettek olyanok, akik keresztjének lettek. És ott maradtak a jeruzsálemi gyülekezetben. Mindannyian zsidók, kivéve ugye kiderül, van még egy kifejezés, amit gyorsan meg kell magyarázni, prozeliták. Alapvetően a zsidóság a zsinagógákban azok voltak, akik zsidónak születtek, a nép és a vallásnak az egységében, de voltak olyanok, nagyon sok embernek szimpatikus volt a zsidóság, és ebből egy részük betért, talán így kell szabályosan mondani, ugyan nem zsidónak született, de felvette a zsidó vallást, annak minden egyes szabályát magára vállalva, az összes törvényt megtartva. Ők voltak a prozeliták, és nyilván egy idő múlva, néhány nemzedék után egybe olvadtak, és már nem volt annyira érdekes, hogy ki honnan származik. És van még egy réteg, akiről érdemes beszélni, bár itt nem fordulnak elő, ők az istenfélő pogányok. Azok, akik szimpatizáltak a zsidósággal, azzal, hogy az Isten nem látható, ugyan nem lehet kiábrázolni, nincsenek bálványok, de a szent iratokból megismerhető, de nem akartak minden szabályt, azért a zsidóságban nagyon sok törvény, nagyon sok szabály van, és pont ebben az időben jönnek az írástudók és a farizeusok, akik ezt még terhelik, még bonyolítják, és egyébként a későbbiekben is nagyrészt ebbe az irányba fejlődik a zsidóság. Ez a fejlődik, ezt csak azért teszem zárójelbe, vagy idézőjelbe, mert nem megítélni akarom ezt a folyamatot, csak azt mondanám, hogy alakul. Azt se akarom mondani, hogy jól, azt se, hogy rosszul, így alakul és kész. Szóval ebben a helyzetben, ebben az ottani helyzetben egy feszültség alakul ki. És úgy tűnik, hogy ez a feszültség részben azért van, mert többen lesznek, egy nagyobb közösséget már nem lehet ugyanúgy, mint egy egyszerű házi gyülekezetet szervezni, most megbeszéljük és kész, egy nagyobb közösségnek már valami szervezettség kell, ez az igény jelenik itt meg. A másik pedig, hogy van egy ilyen kulturális különbség is. A probléma úgy tűnik, hogy abban van, hogy elkezdenek zugolódni a görögül beszélő zsidók, mert hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ugye amikor ezek a közös étkezések voltak, ott emberekre volt szükség, és ők ott szolgáltak. Igen ám, de az özvegyasszonyok gyakran olyanok voltak, akik anyagilag se voltak jó helyzetben, tehát rászorultak a segítségre, és akik az asztal körül szolgáltak, azokról gondoskodtak. De mivel a görög nyelvűeket mellőzték, róluk nem volt, aki gondoskodjon. Ez egy szociális feszültség volt. Nem tudjuk, hogy miért alakult ki ez a kettősség. Lehet, hogy nem tudom, de bizonyára az az oka, hogy összetartóbb volt az a közösség, amelyik nem görög nyelvű volt. Látjuk, hogy egy keresztény közösségben is előfordulhatnak olyan helyzetek, amik nem szeretem helyzetek, amiket ugyan senki nem akar, reménység szerint, de mégis van valamiféle surlódás, sértődés, probléma, néha ezek szervezeti problémák, mikor valami nem úgy működik, félreértések, egyebek, és hát itt is ez történt. Azért mondtam az elején, hogy mi példaképpen tekintünk arra, a közösségre, amely az ősgyülekezet volt, mert egyszerre emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény közösség nem egy problémamentes, nem egy tökéletes, nem egy minden ember, nem a szenteknek az olyan közössége, ahol mindenki tökéletes. A szentek közössége a keresztény közösség, a csillaghegyi közösség is a szenteknek a közössége, hiszen mindannyian Krisztusnak a tulajdonai vagyunk, vagyis szentek kiválasztottak az ő számára, az övéi vagyunk, istenéi vagyunk, de abból a szempontból nem hétköznapi értelemben, hogy tökéletesek lennénk. És ha emberileg nem vagyunk tökéletesek, hogyha megbotlunk, hogyha vannak bűneink, akkor nyilván ez a helyzet nem változik meg teljesen akkor sem, ha belépünk a templomba, mert ott is, ebben a közösségben is ugyanazok az emberek vagyunk még akkor is, ha törekszünk arra, hogy Isten gyermekeinként éljük meg mindezt. Szóval nem attól tökéletes, nem attól tölti be a szerepét egy keresztény közösség, hogy ott nincsen semmi, soha semmi félreértés, gond vagy nehézség, hanem attól, hogy mindannyian a Krisztushoz tartoznak. Itt is ez a probléma alakul ki, egy ilyen probléma, ami nem is kicsi, hiszen úgy érezték a görögül beszélők, hogy az a csoport, aki görögül beszélő zsidó volt, az nem ugyanolyan értékű. És ez a feszültség az, ami miatt a tanítványoknak valamit kell tenniük. Mit tesznek a tanítványok? Hát egyrészt úgy gondolják, hogy az lesz a legjobb, hogyha ezt mindenkinek elmondják. Nem arról van szó, egyébként nagyon érdekes, nem arról van szó, hogy a tanítványok összehívnak mindenkit, és akkor azt mondják, hogy szavazzuk meg, hogy mi történjen. Tehát ők egy egész konkrét programot adnak, egy konkrét programot, amiben ugyan van valamilyen mozgástere a többieknek is, hiszen ők választják ki maguk közül, nem tudjuk, hogy hogyan segítették ezt, és milyen módon történt ez a választás. Ők választják ki azt a 7 görög nyelvű diakónust maguk közül, de a megoldást mindenképpen az apostolok adják. Szembesülnek azzal a helyzettel, hogy ahhoz már túl sokan vannak, hogy mindent ők intézzenek. Ők már nem tudnak mindent intézni, munkatársakra van szükség. És itt van az a helyzet, ami szerintem egy fontos dolog, hogy a keresztény közösségben munkatársakra van szükség. És az igazi kérdés az, hogy tudunk-e mi munkatársakká lenni azokban a feladatokban, amelyeket el kell végezni. És azt látjuk egyébként, hogy itt nem az a feladat volt az asztal körüli szolgálat, itt nem csak arról szólt ez a történet, hogy mindenki elkezdett valamiféle nagy missziói munkát végezni, habár István, a vezetőjük, nagyon is telve volt Szentlélekkel, és az ige hirdetésében is részt vett, de nem ez volt a fő feladata, hanem azokat a dolgokat, amelyek ott voltak, tehát a görög nyelvűekről való gondoskodás, az asztal körüli szolgálatokban és egyebekben, azokat elvégezték. Egy közösség, amely működik, amelyben sokféle szolgálat van, és amelyben mindenkinek helye van a szolgálatban. És nem egy közönség, hanem egy közösség, ahol így is megélik az egymásra figyelést. Így oldják meg ezt a kérdést, és így történik a kiválasztás. Kiket választanak ki? Mert hogy ugye a kiválasztásra azért van szükség, mert hogyha a tanítványok belemerülnek ebbe a kérdésbe, akkor az Isten igéjének a szolgálata az, ami háttérbe szorul. Tehát hogyha a tanítványok ahelyett, hogy az igét hirdetnék, a lelki gondozást végeznék, ahelyett azon perlekednek, hogy akkor most kié lesz az a fél kenyér, vagy ki hová ül az asztalhoz, vagy mi történjék ezzel vagy azzal, hogyha ebben merül ki a szolgálatuk, akkor az ige hirdetés szolgálata, ami az elsődleges szolgálatuk, az kerülne háttérbe. Azt mondják, választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és állítsátok be őket ebbe a munkába. Először is talán meglepődünk, és sokszor meglepődünk a mai gondolkodásban, hogy miért 7 férfit állítottak be. Hogyha mi a gyülekezetünkben egy hasonló problémával találkoznánk, én első körben azt mondjuk, hogy ebédeket szerveznénk, van olyan gyülekezet, ahol közös ebédek vannak, hát előbb-utóbb reméljük, hogy mi is fogunk még egyet-kettőt bográcsozni itt az udvaron, szóval így gyülekezeti szinten is, akkor megmondom őszintén, hogyha ilyen jellegű feladatok lennének, és hát az vesse rám az első követ, aki másképp gondolja, én a nőket, az asszonyokat kérném meg először. Lehet, hogy nem 7 férfit választanék erre a feladatra. Miért férfiakat választottak erre? Nos, talán azért is, mert egyrészt ugye ez a kor egy kicsit más, azért ezt is ismerjük el, ez a kor egy kicsit más, bár ott is nagyon sok feladata volt az asszonyoknak, és a gyülekezetben is, és korábban is nagyon sok, nagyon nagy szerepet játszanak, láttuk akár a húsvéti történetben, és aztán azt is látjuk, hogy például majd később ki fog derülni, hogy az első európai keresztjén is egy nő volt, Lídia, tehát ez egy nem egy olyan kérdés, ami kizárná, vagy olyan terület, ami kizárná a hölgyeket, a nőket, hanem azért választják szerintem a férfiakat, mert úgy gondolják, hogy ők talán tekintélyesebbek ebben a tekintetben, és talán az ő szervezésükben nyilván megvalósulhat a mindenkinek a bevonása is. Nyilván itt a nők is részt vesznek a szolgálatban, ők ezt szervezik és irányítják. Egy kicsit azért megakadt a szemem ezen a szón, hogy hol vannak a férfiak a szolgálatban. Fontos, hogy ott legyenek a férfiak is a szolgálatban, és hogy ne hátralépjenek. Fontos, hogy az egész gyülekezetben látható legyen, hogy a férfiak jelen vannak. Van egy olyan trend, hogy a férfiak, mintha kivonultak volna a gyülekezeteinkből. Ennek sok oka van, azt gondolom. Talán az egyik oka az, hogy a nők gondoskodóbbak, előbb észreveszik, hogyha valamit tenni kell. Ebből a szempontból ugye azt mondhatnám, hogy háziasabbak, templomosabbak úgy tűnik ebben az összefüggésben, és hogy kicsit talán a férfiak háttérbe szorulnak, nem szorítják őket, nem is akarnak előtérbe kerülni talán. Talán úgy érzik, hogy ez valami nőies történet, csak ez a hit, de nem erről van szó. Itt a férfiaknak előre kell állni, ez a dolguk, hogy álljanak a sorban az elejére. Álljanak oda, vállalják fel, köteleződjenek el. Én azt gondolom, hogy egy nagy üzenete ebben a korban, különösen is, hogy a férfiak szívére szüksége van a Krisztusnak, hogy szüksége van az ő szolgálatukra, az egyháznak. Egy nagy üzenet, hogy ők nekik is oda kell állni, és nem hátulra, és nem titokban, hanem bátran felvállalni azt, hogy kik vagyunk, hogy hová tartozunk. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ez nem a nőket szorítja háttérbe, hanem éppen ellenkezőleg megmutatja a hitnek az erejét, és megmutatja a keresztény közösségnek az elköteleződését minden tekintetben. Szóval, és ugye az is fontos, hogy itt azokon a területeken is ők vannak, ahol ezt a kérdést szervezni és vezetni kell. 7 választanak ki. A 7, ugye ez is egy fontos szám, a teljességnek a száma a 7, ahogy a 12 Izrael 12 törzsének, az apostoloknál, itt 7 választanak. Egy kicsit úgy érzem, persze lehet, hogy csak játszunk a számokkal, hogy a 12, az nem véletlen, Jézus választ 12-t, egész Izraelre vonatkozik, a 7 pedig, hogyha visszamegyek, az meg a teremtésnek, ugye a 6+1 napja, a 6 napon át teremtése és a 7. nap, a megszentelés, megpihenésnek a napja, az meg úgy egy kicsit, mintha tágítaná ezt a szolgálatot még tovább, hogy az élet minden területére, és hogy az egész világra kiterjed ez a szolgálat. Persze a jeruzsálemi gyülekezet szolgálata ilyen módon nem terjed ki az egész világra, de azért mégiscsak egyfajta tágítást jelent ez a dolog, azt, hogy szükség van rá, mindenkire szükség van, talán ezt is jelenti egy kicsit a szolgálatban, mindenkire szükség van az imádságban, és mindenkire szükség van ott, azon a helyen. Kiket választanak ki? Olyanokat, akikről jó bizonyságot tesznek, telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Ez a jó bizonyságot tenni, ez egy nagyon szép kifejezés, azt gondolom, Olyanok, akikről tudják, hogy ők elkötelezett keresztjének. Ez egy fontos dolog, én így tudnám ezt lefordítani, ezt a jó bizonyságot. Tehát, hogy ők elkötelezett keresztjének, akik nem azért akarnak ott valami szolgálatot vállalni, mert hogy ők ott fel akarnak tűnni, vagy ki akarnak tűnni, vagy az érre akarnak kerülni, hanem azért, mert lélekkel vannak telve, azért, mert fontosnak tartják ezt. Fontos kérdés, hogy miért végezzük a szolgálatot. A szolgálatot az Úrnak végezzük. Annak végezzük, aki elhívott és megigazított bennünket. Nem a lelkésznek, nem a presbitériumnak, hanem az Úrnak szolgálunk. Ez egy nagyon fontos dolog. És hogy ezért a szolgálatunknak az a célja, hogy az az Úr dicsőségét szolgálja. Mindenkinek a szolgálata. A legkisebb szolgálatnak is az a célja. És nincsen igazából kisebb meg nagyobb, minden szolgálat. Ha valaki letörölgeti a padot, hogyha valaki eligazítja a énekeskönyveket, és így tovább, sok-sok szolgálat van a gyülekezetben, ez mind az Úr dicsőségére van. Mind azért van, hogy ebben a közösségben, vagy abban a közösségben, amiben vagyunk, és itt most fel lehetne sorolni, hála Istennek, én nagyon hálás vagyok valóban Istennek azért, hogy sokan szolgálnak a gyülekezetben, és sokan érzik magukénak ennek a közösségnek az életét, működését, terveit, a bizonyságtételét itt értem elsősorban, ezt értem a terveken. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így van, hogy ezt megtapasztaltam itt, és láthatom, és hogy ez a közösség, ez növekszik, és nem csökken. Fontos, hogy lássuk, hogy az Úrnak szolgálunk. Azzal is, ami látszólag nem az. Ez azért fontos így látni, mert hogy talán úgy tűnik, hogy csak az a szolgálat, hogyha valaki kiáll ide, és bizonyságot tesz, az is szolgálat. De az is szolgálat, hogyha segíti a gyülekezetnek a működését bármiben, mondjuk így, hogy a legkisebb dologban is. Minden az Isten dicsőségére kell, hogy legyen, és valóban minden ezt szolgálja. Jó bizonyságul szolgáltak olyanok, akikről tudjuk, megtapasztaltuk, hogy Istennek a gyermekei, hogy elkötelezettek, és hogy ebben jó szívvel teszik ezt, és örömmel az Isten dicsőségére teszik. Telve vannak lélekkel, elgondolkodtam rajta, hogy ez mit akar jelenteni, hiszen mindenki megkapta a Szent Lelket, aki úgy látjuk, aki megkeresztelkedett, és aki ott megbánta a bűneit, megtért, megkeresztelkedett, úgy látjuk, hogy azok mind az első gyülekezetben megkapták a Szent Lelket. Ez a telve vannak lélekkel számomra valami olyat jelent, hogy nem is tudom, így fordítanám, hogy az Istentől indítva lelkesek, hogy szívesen teszik azt, hogy örömmel teszik ezt a szolgálatot, hogy örömmel végzik az Isten dicsőségére ezt a szolgálatot. Akarják, ott vannak bennük ezek az energiák, amit felülről kaptak, hogy mindezt megtegyék. Egyet léptünk előre, kedves testvérek. Nem csak arról van szó, hogy engem az Úr elhívott. Nem csak arról van szó, hogy megigazított, megbocsátotta a bűneimet, hanem arról van szó, hogy szolgálatba állít. Ez egy nagyon következő lépés, de nem nélkülözheti az előzőt. Mert igazából, hogyha hit nélkül, elhívás nélkül, megigazítás nélkül, megtérés nélkül árok szolgálatba, lehet, hogy azt is el tudom végezni, de könnyebben fogok megsértődni. Könnyebben fogom úgy érezni, hogy nem azt teszem, vagy nem úgy teszem, ahogy mondjuk nekem méltó lenne. Mi az Urat szolgáljuk, és ehhez fontos, hogy lélekkel telve szolgáljuk. Az Isten lelke vezetésével szolgáljuk minden tekintetben. Bevallom őszintén, előfordul, hogy nem tudok mindent észrevenni, vagy valami fölött elsikkadok. És amikor később eszembe jut, hogy de jó, hogy valaki ezt meg ezt elvégezte a gyülekezetben, nem biztos, hogy megköszönöm. És hát elnézést kérek ezért, nem biztos, hogy mindenre kiterjed a figyelmem, biztos kellene ez az én gyarlóságom, de azt gondolom, hogy mindannyian az Isten dicsőségére szolgálunk. És hogy igazából ennek a szolgálatnak nem is a dicséret a lényege, bár én igyekezni fogok ezentúl is mindenkinek megköszönni azt, amit végez, hanem az a lényege ennek a szolgálatnak, hogy mi hálából tesszük ezt, mi örülünk annak, hogy tehetjük, hogy a kiváltság az, hogy tehetjük, és nem az a kiváltság, hogy látszik, vagy megköszönik, a kiváltság az, hogy tehetjük. Hogy Isten kegyelméből mindezt tehetjük. És azt gondolom, hogy ezek a tanítványok is, és ezek a diakónusok, akiket kiválasztottak erre a feladatra, örültek ennek a feladatnak, hogy munkát, szolgálatot kapnak az Isten országában, feladatot, amely az Isten dicsőségét szolgálja. És bölcsességgel, ez egy jó kérdés ez a bölcsesség, hogy hozzáteszi, hogy telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Kicsit én ezt úgy érzem, az a bölcsesség, a bölcsesség igazából nem mindig azt jelenti a Bibliában, hogy valaki leül egy sarokban, és nagyon-nagyon bölcs dolgokat gondol ki. A bölcsesség, itt a praktikus bölcsesség, nézzük meg a példabeszédek könyvét, hogy mit jelent a bölcsesség. A bölcs az, aki tudja, hogy mit kell csinálni, meg hogy hogyan kell. A bölcs az, aki tudja, hogy hogyan kell szolgálni, aki tud ott jó szót mondani, amikor jó szót kell mondani. A bölcs az, aki tudja, hogy bizonyos dolgokat hogyan kell megoldani. És ez a bölcsesség az, amire még szüksége van, aki tudja, hogy ezt hogyan fogja elvégezni. Ez a bölcsesség az, amely itt a lelkesek is, de azért értelmesek is, mondhatnánk így, értelemmel is ott vannak, és ezzel együtt végzik ezt, mindazzal, amiük van. Így oldják meg ezt a kérdést, így oldják meg, hogy egyre többeket vonnak be a szolgálatba. Nem tudom, mi a sorrend, bár itt úgy látszik, hogy előbb növekedés, és aztán több szolgálat, de lehet, hogy fordítva is működik, vagy hát úgy is működik, hogy több szolgálat és növekedés a gyülekezetben. Biztos, hogy lélekben ez is növekedést jelent. Azt mondja ugyanis, úgy fejeződik be, Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma. Tehát volt egy növekedés, meg kellett oldani a problémát, és ahogy megoldották, újabb növekedés következik, terjed az Isten igéje. Hú, de jó lenne így is példaképpen látni a gyülekezetet, az első gyülekezetet, és ebben a példában követni őket, hogy az Isten igéje terjed. Azt gondolom, hogy nem csak gondolom, hanem hiszem, hogy ez a dolgunk. Ezért hívott el Isten, hogy megtaláljuk őt, hogy Krisztusban bocsánatot nyerjünk, és aztán ezt az örömöt továbbadjuk. Örömmel, lelkesedéssel, bölcsességgel mindenki számára. Kedves testvérek, jövő héttől már bárki bejöhet a templomba, 30 család körülbelül, bárki bejöhet a templomba, hogy együtt imádkozzunk Istenhez, részesüljünk az apostoli tanításban, és hogy továbbadjuk mindezt. Azt gondolom, hogy nem egy olyan nyitás ez csak, ez a május 2-a, ahol a templom ajtót nyitjuk ki, nyissuk ki a szívünket is, engedjük be az Istennek a lelkét, engedjük be azt, amely indít bennünket, hogy az igét hirdessük, hogy megerősödjünk és adjuk tovább, ne csak a magunk javára, hanem az Isten dicsőségére és az embertársaink javára. Én hiszem, hogy egy ilyen nyitásra is szükségünk van, nyissunk egy ilyen nagyot, Isten lelkének és a szolgálatnak is minden tekintetben. Az Úr őrizzen meg bennünket ebben, és adjon bölcsességet mindenütt. Amen. A 274. dicséretnek az első versével válaszoljunk Isten megszólítására. 274. dicséret első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent.
Oh.
imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy voltak előttünk járók és a hitben, köszönjük, megláthattuk azt, hogy nem csak a mi életünkben fordulhatnak elő kétségek, nehézségek és döccenők, hanem ez mindig is jelen volt az embereknek az életében, még a te néped tagjainak is az életében, ebben a földi létben. Urunk, köszönjük, hogy elhívtál, és köszönjük, hogy megigazítottál bennünket, és köszönjük, hogy irgalmasan tekintesz ránk akkor is, amikor megbotlunk, bár a tieid vagyunk. Köszönjük, hogy türelmes vagy akkor is, hogyha a te ösvényeden az igéd világosságát nem mindig követjük, hanem arról lele térünk oldalra, de köszönjük, hogy megragadsz, nem hagysz el, nem hagysz magunkra, és nem hagysz bennünket elveszni. Köszönjük, hogy akkor is a tieid voltunk, amikor nem teljes lelkesedéssel követtünk téged, de köszönjük azt is, hogy meg akarsz változtatni bennünket, hogy lélekkel telve éljünk és végezzük a szolgálatunkat. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy sokszor úgy érezzük, hogy nekünk van szükségünk a mások szolgálatára, arra, hogy mások biztassanak bennünket, arra, hogy imádkozzanak értünk, arra, hogy tanítsanak és bátorítsanak, megragadjanak, ne hagyjanak elveszni. Urunk, légy segítségül, hogy miközben valóban szükségünk van ezekre, mi magunk is ilyen segítőkké, szolgálattevőkké válhassunk a közösség és mások számára. Légy segítségül, Urunk Istenünk, abban, hogy a te akaratod szerint dicsőítsünk téged, és hozzád ragaszkodjunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy imádkozhatunk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk életünknek a gondjait, félelmeit, küzdelmeit, mindazt, amelyekkel nap mint nap, vagy máskor meg kell küzdenünk. Maradj velünk, és adj nekünk bölcsességet ezekben. És légy segítségül, hogy megmaradjunk melletted, sőt, másokat is tudjunk hívni, vonzani oda, ahol a te szeretetedet hirdetik. Urunk Istenünk, így imádkozunk a gyülekezetünkért, kérünk téged, hogy segíts abban, hogy bizonyságot tudjunk rólad tenni, és segíts abban, hogy úgy tudjunk lépni, haladni, hogy a te dicsőségedre szolgáljon minden. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, imádkozunk a gyászolókért, különösen is azokért, akik az elmúlt héten vettek búcsút szerettüktől. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy taníts bennünket, és vezesd a mi gondolatainkat. Hallgass meg az imádságunkat, amikor azért könyörgünk, hogy minél előbb lehessünk minél többen a gyülekezetben, és térhessen vissza normális kerékvágásba az életünk. Köszönjük azoknak a szolgálatát, akik a kórházakban, az egészségügyben, az irányításban, a vezetésben és bármilyen területen helytáltak és helytálnak azért, hogy ez a járvány mielőbb véget érjen, hogy könnyebbüljön az életünk. Urunk Istenünk, imádkozunk egyházunk és népünk vezetőiért, légy kegyelmes hozzájuk, és a te bölcsességedet ad nekik, hogy ami rájuk van bízva, azt a te akaratod szerint bölcsen és a egész közösség javára vezessék és hozzanak döntéseket. Urunk, hallgass meg az imádságunkat, amikor könyörgünk az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt is imádkozzunk, fennhangon mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom s a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Kedves testvérek, április 21-én szerdán kértük Isten vigasztalását Bíró Éva 97 éves korában elköltözött testvérünk, szerettei és a gyászolók számára. Most is imádkoztunk, értük. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. A rendszeres heti online alkalmakat továbbra is így tartjuk. A vasárnapi istentiszteletet közvetítjük, de nyilvános istentisztelet lesz. Aki szeretne jönni, szeretettel várjuk. Továbbra is a szabályok betartásával, távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés, illetve hát a megfelelő helyre ülés sorrendjét is szeretnénk megtartani egyenlőre óvatosságból. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket, akik szívesen jönnének, és akik pedig otthonról követnek bennünket, az ő számukra a közvetítés lehetősége továbbra is megmarad. A hétközi alkalmak pedig egyelőre online maradnak. A nyitás a következő vasárnap azért is érdekes, hogy bár nem tud abból a szempontból sem olyan lenni, mint régen volt, édesanyák vasárnapja lesz, mert hát nem lesz gyerekműsor, mert ugye a gyerek alkalmak nincsenek, nem tudtak készülni a gyerekek, de mégis hívok mindenkit, hogy együtt adjunk hálát az édesanyákért, és imádkozzunk azokért, akik a mostani időkben még velünk vannak, vagy éppen édesanyák most, vagy arra készülnek, vagy szeretnének. Jöjjünk és könyörögjünk együtt, imádkozzunk az Úrhoz. Szeretettel várunk mindenkit jövő vasárnap 10 órától itt és online is. A záró énekünket énekeljük. Ez a 241. dicséret lesz. A 241. dicséret igazából egy dicséret, mert hogy egy olyan nagyon rövid versekből álló gyönyörű ének, ahol Isten dicsőítjük, egy dicsőítésről van szó. Hadd szóljon most az ő igéért ez a dicsőítés, azért, hogy bennünket megváltott, megszólított, és azért is, hogy újra együtt lehetünk a jövő vasárnaptól. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten! Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.